A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk elején a 118. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 795. énekünkkel. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 118. Zsoltár első 18 versében.
Háladó ének! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való. Mondja hát Izrael, hogy kegyelme örökké való. Mondja hát Áron háza, hogy kegyelme örökké való. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy kegyelme örökké való. Szükségemben az Urat hívtam segítségül, meghallgatott, és tágas térre vitt engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segítőim között, ezért nyugodtan nézhetem gyűlölőimet. Jobb az Úrra hagyatkozni, mint emberekben bízni. Jobb az Úrra hagyatkozni, mint főemberekben bízni. Népek sokasága vett körül engem, de az Úr nevében elvesztettem őket. Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztettem őket. Körülvettek engem, mint a méhek, de úgy aludtak ki, mint a tövis tűz, mert az Úr nevében elvesztettem őket. Keményen meglöktek, hogy elessem, de az Úr megsegített. Erősségem és énekem az Úr, ő lett a szabadítóm. Újongás és szabadulás hangja hallatszik az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. Az Úr fölemelte jobbját, az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. Nem halok meg, nem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, fennállva imádkozunk. Köszönjük, hatalmas Istenünk, aki mindenek felett vagy, azt, hogy ez alkalommal is, mint gyülekezet, előtted állhatunk, és közös lélekkel, közös szívvel, közös szájjal imádhatunk és magasztalhatunk téged. Köszönjük, hogy kiválasztottál minket a világból, kiválasztottál minket az ördög kezéből, és adtad ezt a gyülekezetet, ahol együtt imádhatunk téged. Köszönjük a gondviselésedet, hogy bármilyen probléma, bármilyen baj, hogyha adódott életünkben, te hozzád hozzá menekülhettünk, mert te vagy a mi erősségünk. De bocsáss meg, hogy olyan sokszor a mi erőnkben, a mi munkánkban bízunk, és nem fordulunk hozzád mégsem. Köszönjük a példákat, amit az őskeresztények életében is látunk, és köszönjük, hogy napjainkban is vannak olyan keresztények, olyan hívő emberek, akiket lehet követni a példamutató keresztény életükben. Arra kérünk, hogy ez alkalommal is mutasd meg a te hatalmadat, hogy megértsük a te üzenetedet, és add az ige szólónak is a te lelkedet, hogy mind együtt közösen tanuljuk a mai napon is azt az életet, amelyet nekünk szántál. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó igéjét János leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige meghallására készülve a 173. dicséretünket énekeljük. A 173. dicséretünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Kedves testvéreim, Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelében, a 4. fejezetben, a 9. verstől a 22. versig. Igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába, Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozz el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tihikuszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban, Kárposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandrosz a rézműves sok rosszat követett el ellenem. Megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Köszönj Priszkát és Akvillát, meg Onéziforosz házanépét. Erasztosz Korintuszban maradt, Trofimosz pedig Milétuszban hagytam betegen. Igyekezz a tél beállta előtt megjönni. Köszönj téged Eubolosz, Pudens, Linosz, Klaudia és a testvérek mind. Az Úr legyen a lelkeddel. Kegyelem veletek. Kedves testvéreim, itt van vége a második Timóteus levelének, ezek már az utolsó sorok. A jövő héten gyülekezetünkben már örök élet vasárnapján emlékezünk az idén eltemetett szeretteinkre. Ezúton is szeretettel hívunk arra a vasárnapra, a következő vasárnapra is minden testvért, és különösen hívogassuk gyülekezetünknek a gyászolóit. Az azt követő vasárnap pedig már az új egyházi év kezdete lesz, advent első vasárnapja. Tehát itt Pál búcsúzik, és még ezekben az utolsó versekben is sok-sok üzenetet ír le. Lezajlott az apostol első perel védekezése a római börtönben. Talán nagy hallgatóság előtt zajlott, még az is lehet, hogy maga a császár Néró is jelen volt a tárgyaláson. Azért van Rómában Pál apostol, mert Jézus Krisztust hirdette, őt tartotta a világ urának és megváltójának, ettől nem tágított, hiszen ez volt az ő küldetése, elhívása, hogy ő választott eszköze Istennek, hogy elvigye Krisztust a pogányok, királyok és Izrael fiai elé. Tehát éppen ennek a beteljesedése zajlik az ő életében, és ez abban a helyzetben lázadás volt a császár ellen, hiszen ő az egyedül imádandó istenség, és Pál pedig római állampolgár révén a császárra hivatkozott. És Pálnak nagy szomorúsága, hogy ebben a kritikus helyzetben egyedül volt. A vádlottnak abban az időben joga volt tanukat vinni, akik szólhattak mellette, barátait is fel lehetett szólaltatni, ha tudtak jót mondani. De ő egyedül van, pont ebben a kiszolgáltatott helyzetben. Ez az évünk, nem tudom, ki emlékszik rá, hogy minek is a jegyében zajlott, ez a közösség éve volt. Nem tudom, hogy ez a testvéreknek hogyan állt össze az ige hirdetésekből és egyéb alkalmakból. Egy közösség Istennel, és közösség egymással is, mint Krisztus testével. És ez a kettő nagyon-nagyon szépen összefonódik ebben a záró részletben. Igyekezz hozzám jönni hamar, minél előbb. Messze van Timóteus, akinek írja a levelét, hiszen ő már egy gyülekezetnek a vezetője. Sok feladata van, nagyon sok bizatott rá, ezt is nagyon jól tudja az apostol, hiszen pont ebben a levélben, előtte levő versekben bátorítja, inti az ifjú szolgatását, mégis itt magához hívja őt. Igyekezz jönni a tél beállta előtt. Mindketten, az apostol is, Timóteus is Krisztus ügyébe fáradoznak. Jézus Krisztus evangéliumát szolgálják, erre tették fel az egész életüket. Timóteus megbízható, hűséges testvér, aki nem a maga előmenetelét, kényelmét keresi, hanem a Krisztus ügyét, és Pál itt azt érzi nagyon, hogy igen, az út végéhez értem, és szükségem van közvetlen kapcsolatra, beszélgetésre az Isten dolgairól. Mert más dolog azt hittel tudni, hogy igen, vannak testvéreim, de messze, mint megölelni közel őket. Ez biztos mindannyian tudjuk, hogy azért más dolog egy messzi testvér, és más dolog egy közeli testvér. 3 évvel ezelőtt férjem egyetlen leány testvére, férjével és 2 gyermekével áttelepültek Ausztráliába. Naponta pittyeg a telefonom, mert jönnek-mennek a hírek, hogy mi történik velük, meg küldik a fényképeket, meg a rövid kis videókat, és megtehetjük, hogy bármikor, szinte bármikor videót csettelünk velük, de mégis azért ez egészen más, különösen az anyósomnak, nála látom, hogy mennyire hiányzik a személyes találkozás, a személyes, az közvetlen kapcsolat, hogy megszeretgessük egymást. Jó ez a technika, de még jobb lenne megfogni a kezüket. Mert mi emberek vagyunk, mert úgy vagyunk megteremtve, hogy szükségünk van a közvetlen kapcsolatokra is. Hallani a másik hangját, a reakcióit, látni arcának a finom rezdüléseit. És ezért is adta így az Isten, hogy gyülekezetben szerkesztette meg a hívő életünket, hogy legyünk egymásnak közvetlenül és közvetetten is testvérei. Mert egyedül nem megy. Nem megy a hívő életünk gyakorlása, megélése, még az apostolnak sem megy. Ő is megszenvedte azt, hogy perében egyedül hagyták. És akkor itt sok testvér van felsorolva, sok hűséges testvér, hozd magaddal Márkot is, utasítja tovább Pál Timóteust, és szinte gyűjti maga mellé a hűséges tanítványokat, akikkel együtt húzták az igát, akikkel szoros a kapcsolat, akik építik a hitét, akikkel tud együtt is imádkozni. És látjuk ezekből a versekből, hogy akkorra már mennyire kiterjedt volt a Krisztus egyháza területileg is, hogy magunk elé képzelünk egy térképet, akkor meg lehet nézni ezeket a részeket, hogy Démász ott van Tesszalonikában, Kresszenc pedig Galáciába, Titusz meg Dalmáciában, Tihikusz Efézusban, Kárposz Troászban, Erasztosz Korintusban maradt, Trofimusz pedig Milétoszban hagytam betegen. Tehát több ország rész is fel van sorolva. Sok-sok ember, és mögöttük sok-sok történet az apostollal, ahogyan együtt harcoltak a hitnek a frontján. És akikért az apostol szívébe nagy hála van, akiket féltő szeretettel szeret, eszébe jutnak. És azt is olvassuk, az is kihallatszik ezekből a versekből, hogy ősz van a börtönben, nem sokára jön a tél, és ez hatványozottan is rossz lehetett az apostolnak, hogy igen, közeledik megáldoztatásomnak az ideje, közeledik a vége, nincs fog hátra. Ezt érzi az apostol, de minden nap ajándék, és nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy a következő napot vajon kapjuk-e. Tehát ezért is fontos igyekezni egymás felé. És nem csak szóban megélni a közösséget, hanem valós emberi kapcsolatokban is. Különösen, hogyha a másik testvér szorongatott helyzetben van, valami próbába, betegségbe vagy kísértésbe. És nagyon nagy ajándék, hogyha tudunk egymásért is imádkozni. De jusson eszünkbe az igének ez a mondata, hogy igyekezzél hozzám jönni hamar. Hogy mi is tudjunk igyekezni a testvér szeretetben, hogy legyünk hűségesek egymáshoz is. És adni azt, amire a másiknak valóban szüksége van. Jelen esetben írja az apostol, hogy mire van szükségem, a köpenyre, a pergamenre, tehát a bibliai tekercsekre. Ugye a hidegben fontos a köpeny, a léleknek pedig táplálék az Isten szava. A börtön rideg, talán még nyírkos is, és egyre hidegebb, ahogy közeledik a tél. Tehát fontos. A tekercsek pedig a kincsei voltak, amik által szólt hozzá az Isten. És az apostolnak többre nincs is szükség, tehát ennyi elég. A külső, a köpeny és a belső az Isten igéje. Azonban, amíg itt a földön élünk, tudomásul kell azt vennünk, hogy nincsen tökéletes emberi közösség. Nem létezik tökéletes gyülekezet sem. A hitvallásban úgy valljuk, hogy hiszem a szentek közösségét, és ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban az életünket az Atya szentnek, tisztának és ártatlannak látja, ha belé vagyunk oltva, mint szőlőtőbe. Azért szentek, mert Krisztus megszentelt az ő váltság haláláért, drága véren megszerzett bocsánatáért, szentek vagyunk. Közösségben, a Krisztus testében. Tehát akik Krisztust befogadták, azok vele közösségben vannak, beoltattunk Szentlélek által az ő testébe, az egyházba. Tehát azok tartoznak a hűségesek közé, akik kegyelmet nyert bűnösök, és nem azok, akik tökéletesek. Tökéletesek majd akkor leszünk, amikor a mennyben ott fogunk állni az Atya színe előtt, és a mennybe fogunk örökké lenni. A földi kapcsolatainkra pedig hát az a jellemző, hogy jó esetben a megbocsátó szeretetre épülnek, ez mindig így van, minden esetben így van, még a legközelebbi testvér esetében is így van, hogy erre kell, hogy épüljön a jó kapcsolat. És hála az Istennek, hogy vannak hűséges testvéreink, és az ige arra buzdít, hogy mi is legyünk azok egymás felé. Azonban ott van a másik oldal, Démász. Démászra azt mondja, hogy Démász engem elhagyott, mivel ehhez a való világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Több írás magyarázatot olvastam el ezzel kapcsolatban. Az írás magyarázók eltérnek abban a tekintetben, hogy vajon mit is jelentett Démász esetében a való világhoz való ragaszkodás. Vajon Démász megtért, vagy csak elindult a hit útján, és nem volt komoly a döntése? Én azt mondom, hogy még az is lehet, hogy ez a Démász megtért, hogy átadta a szívét az Úr Jézus Krisztusnak. Azt olvassuk róla, nem itt, hanem több helyen, hogy komoly munkatársa volt az apostolnak, akivel sok bajban, küzdelemben volt együtt. Azonban ez a közösségük, ez a szoros közösségük csak egy pontig volt meg. Elhagyta akkor, amikor a legnagyobb szüksége lett volna rá, amikor veszélybe volt, amikor talán számított a tanúskodására a perében. De megvallom, hogy pontosan nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy Démász életében mit jelentett az e világhoz való ragaszkodás. De azt gondolom, hogy talán jobb is, ha pontosan nem tudjuk, mai olvasók, mert bizony bennünket igencsak megkísért. Ha magamra gondolok, akkor igencsak megkísért ez, hogy e világhoz való ragaszkodás, és így nem Démászhoz szabjuk magunkat, igen, hogy az ő életében ezt jelentette, hanem kérhetjük az Isten szent lelkét, hogy úgy világosítsa meg a mi életünket, hogy a mi életünkben ez mit jelent. Hogy mi ragaszkodunk ehhez a világhoz, vagy egyedül Jézus Krisztushoz. Az biztos, hogy szükség van kitartásra, álhatatosságra, hogy megmaradjunk a keskeny úton, hogy megmaradjunk az elhívásunk útján. És nyilván ez nem mindig könnyű, mert helyzetekben támadás, nyomás alatt vagyunk. Megkísért, hogy álljunk ki a sorból, vagy legalábbis a szolgálatnak a frontvonalából, hogy hagyjuk abba azt a missziót, amit olyan nagy hívvel csináltunk. Mert nem egyszerű a lemondásnak az útja, nem egyszerű az önmegtagadásnak az útja. És eljuthatunk az életünk egy olyan pontig, amikor mi is azt mondjuk, hogy hát most ezt a harcot harcolja más. Én meg egy kicsit most megpihenek. Én egy kicsit most élem a világomat kényelmesebben. Majd otthon imádkozom, majd más elvégzi ezt a szolgálatot, Isten majd úgyis kirendel erre valaki mást. Tehát nem feltétlenül kell ebben bűnös utakat keresnünk, hogy Démász e világhoz ragaszkodott, hogy hátat fordított volna hit útjának, vagy egy szórakozós, felelőtlen léha életmódot kezdett volna el, csak azért ott van, hogy e világhoz ragaszkodott jobban, mint Krisztushoz. És azért ez így nincs rendjén. A világ a Szentírás szóhasználata szerint itt nem a teremtett világra vonatkozik, hanem az Isten ellen fellázadt bűnös világra, arra az időszakra, amiben élünk. És a világnak igen erős a sodrása. És Isten minden időben arra törekszik, hogy megtartson bennünket a keskeny úton, viszont az ellenerő meg arra, hogy lesodorjon. És a téma lehet, amit bedob, hogy igen, a megélhetésünk. Vagy éppen egy másik téma, ezt most értsék a testvérek jól, hogy a család, vagy egészség, vagy politika, vagy sport, vagy művészetek. Tehát ezek önmagában jó dolgok, és mindegyikbe kérhetjük Istennek az eligazítását, meg vezetését, hogy vajon ezt hogy éljük meg. Ezek nem rosszak, de arra nagyon vigyázzunk, hogy a jó nehogy kiszorítsa a sokkal jobbat, Isten akaratának a beteljesítését, azt a kérdést, azt a mindennapi kérdést, amivel odaállhatunk Isten elé, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Most hol legyek? Ki mellett legyek? Ki mellett tanúskodjak így Démász esetében? Hiszen Krisztus megváltott gyermekeiként nekünk az ő akaratát kellene keresnünk és betöltenünk. És azt hiszem, hogy nem férnénk el a templomba, ha itt lennének azok a testvérek, akik most éppen jobban ragaszkodnak a világhoz, akiknek most valami halaszthatatlan dolguk van az Isten tisztelet helyett. Tehát Démász egy felkiáltó jel itt az igében, hogy kihez ragaszkodunk. Ragaszkodjunk mi Krisztushoz, ragaszkodjunk az ő vezetéséhez, ragaszkodjunk ahhoz, amihez ő elhívott, és azt csak akkor tegyük le, amikor ő vezet bennünket más utakra. Aztán a másik hűtlen, aki itt van a felsorolásban, hogy Alexandrosz. A rézműves sok rosszat követett el ellenem. Megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint, te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellene állt a mi beszédeinknek. Sok bajt szerzett, és erre figyelmezteti az apostol Timóteust. Előfordulhat az gyülekezetekben, közösségekben, hogy bajt szerzünk egymásnak, akarva vagy akaratlanul? Igen, előfordulhat. Még testvérek között is előfordulhat. De a testvéri közösségben azért az áll, hogy igen, bocsássunk meg egymásnak, intsük egymást, rendezzük. De ez az ember, ez az Alexandrosz, ez nem volt igazi testvér, sőt nem volt testvér, mert azt olvassuk róla, hogy ellene állt az igének, idegen lélek volt benne. Vannak emberek, akik szeretnek bajt keverni, kötekedni, mert ezzel ők lehetnek a főszereplők. Megrontják a levegőt a gyülekezetben. Tehát egy-egy megjegyzés, oda nem illő hozzászólás, és már elérték a célt. Az apostol e felé az ember felé is szolgált, hirdette az igét neki, de eljött egy pont, amikor azt mondta, hogy itt állj, őrizkedjünk tőle. Több lépés távolság. Emlékszem, hogy jó néhány évvel ezelőtt történt, hogy Rákospalotára rendelte ki helyettes lelkésznek, talán egy 3 hónapos időszak volt ez az életemben, és ott akkor hamis vádak miatt felfüggesztették a lelkipásztort az állásából. És hát kellett valaki, aki ott rendbe teszi akkora helyzetet. Nem tudom, miért gondolt rám az esperes, de hát mentem. És olyan volt az életemben ez a 3 hónap, minthogyha egy darásfészekbe ültettek volna bele. Tele volt a presbitérium, a akkori gyülekezet, ottani gyülekezet ilyen csipkelődő emberekkel, És volt olyan is, akiről a későbbiekben megtudtam, hogy már más budapesti gyülekezetbe is próbálta szétzilálni a szép rendet. Tehát olyan ember, akitől tényleg óvaintjük a gyülekezeteket, hogy ne fogadjátok be, pláne ne ültessétek be a presbitériumba. Még ide Újpestre is eljött, és kezdte sorolni a vágyait a lelki pásztor ellen. Tehát emberek tönkre tudnak tenni közösségeket. Mert elültet egy gonosz gondolatot, amire azután mindig lesznek erre kapható emberek, hogy ráharapnak. A mondatok valahol önálló életre kelnek, és bomlasztanak belül a szívben. Tehát vigyázzunk az ilyen emberekkel, tartsuk magunkat távol tőlük. Pál itt azt mondja, hogy én az Úrra bízom, majd az Úr megfizet nekik. És biztos vagyok benne, hogy Pál apostol, ahogy a többiekért is imádkozott, úgy ezért az Alexandroszért is imádkozott. Isten elé vitte imádságában, ez az, amit megtehetünk, de őrizkedjünk tőle. Tehát ne hallgassuk meg a bomlasztó beszédet, állítsuk le, meg mondjuk meg, Isten adjon nekünk ebben bölcsességet, hogy ezt tudjuk szeretettel és határozottsággal megtenni. De az Úr mellém állt és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába, övé a dicsőség örökkön örökké. Tehát Pál apostol az utolsó sorokkal egyértelműen felfelé mutat. Az Úr hűségére, kegyelmes szeretetére, szabadítására Jézus Krisztusban. Ha nincs mellette az Úr, akkor nem sokat ért volna a testvéreknek, a szolgatársaknak a jelenléte sem. Tehát életünk kritikus pontjain mi is átéljük azt, hogy hát kihez mehetnénk, ki tud segíteni, ki tud megerősíteni, vigasztalni, ki tud minket eligazítani, ki tud bölcs tanácsot adni. Nagy kérdésekben egyedül vagyunk, de azért, hogy az Isten erejére, az Isten jelenlétére építsünk, tehát az ő kegyelméért esedezzünk. Megtehetjük azt, hogy igen, szomorkodunk, hogy ó, cserbe hagytak, vagy mutogatunk a hűtlenekre, akik éppen nincsenek ott, hogy nem igazság, hogy pont én vagyok egyedül, nekem kell egyedül harcolni ezt a harcot. De azt mondom, hogy Istentől rendelt időszak is lehet a magányosságnak az ideje. Tehát nem feltétlenül kell vele keseredni, sőt nem kell vele keseregni, vagy másokra mutatni, akik elhagytak, hanem fölemelni a tekintetünket a földi síkról. Hogy vegyük azt észre, hogy de az Úr mellénk állt, és megerősített, hogy ott van. Megerősített, és itt azt is leírja az apostol, hogy mire erősítette meg őt az Úr. Hát nem arra, hogy magának éljen, hanem ez a megerősítés a szolgálatra szólt, hogy elvégezze az ige hirdetést, és a népek valamennyien meghallják. Tehát az élete utolsó időszakában is az apostol erre kapott megerősítést, felfelé mutató életre, hogy bátran szólja az igét. Tehát Pál életének ez az utolsó állomása, de vele van az Úr, aki megszabadítja őt minden gonosztól, és beviszi mennyei országába. Tehát ebbe a bizonyosságba van ott az apostol. És nagy kegyelem, hogyha így állhatunk meg életünk utolsó állomásán, de bármelyik állomáson, hogy de az Úr velem van, és megerősít, és átvisz, és bevisz, amikor arra eljön az idő. Mert a hívő emberek nincsenek egyedül, soha nem vagyunk egyedül, mert Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És akik benne hiszünk, azok mellett ott van lélek által, ott van igéiben, és tudhatjuk, hogy a végén ő hozzá megyünk. És a jövőnk elrendezett Jézus Krisztusért. Tehát nem kell bizonytalankodnunk, nem kell féljünk, mert el van rendezve. Krisztus odaállt, vár bennünket, de átélhetjük, hogy már itt is itt van, és ő bele kapaszkodhatunk. Isten áldjon meg bennünket ezzel a bizonyossággal, ezzel a reménységgel, hogy igen, Krisztus az, aki mellettünk van, aki megerősít, de ugyanakkor törekedjünk arra, hogy mi is hűségesek legyünk, elsősorban Isten felé, de egymás felé is a gyülekezet közösségében. Amen. Isten igéjére válaszként a 256. dicséretünk 4., 5. és 6. versét énekeljük. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy velünk nagy sok jókat tettél, hiszen az őrizőt, az Úr Jézus Krisztust, szent fiadat elküldted, aki által van a megtartatásunk, bűneink bocsánata, aki hűségesen betöltötte az Atya akaratát, és aki könyörül rajtunk, hogy mi is hűségesek lehessünk az elhívásunkhoz, a szolgálathoz, hogy azt be tudjuk tölteni. Urunk Istenünk, bocsásd meg, hogy megkísérthet minket a világ sokszor és sokféle ponton, hogy el is csábulunk, hogy a kényelmünk, egy-egy saját dolgunk fontosabb, mint a te akaratodnak a keresése vagy betöltése. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem vesszük észre ezt a kísértést, és olyan könnyen belesétálunk a csapdába, és azt gondoljuk, hogy nincsen visszaút. Köszönjük, hogy amíg élünk, te készítesz visszautakat a világból is, hogy visszataláljunk hozzád a gyülekezet közösségébe. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem tudunk testvérei lenni egymásnak, vagy nem tudunk megbocsájtani. Köszönjük, hogy ez is tőled van, és ezt is általad lehet rendezni, hogy a gyülekezetünkben is jó kapcsolatok alakulhassanak ki. Hála neked a gyülekezet közösségéért, hogy te indítottad el ezt a gyülekezetet, és hogy mindig adtál hívők közösségét benne, imádkozó, egymásért kiálló közösséget. És segíts, hogy ezután is így legyen, és segíts, hogy mindinkább benne lehessünk, mint a te tagjaid, akiket te rendelsz, és akiket te hatalmazol fel erővel, ajándékokkal a szolgálatra. Hadd vegyük észre a helyünket is ebben a gyülekezetben, de legfőképpen azt, hogy te mindig mellettünk állsz. Még akkor is, amikor elbuktunk, hogy felemelj, hogy megbocsáss, akkor is, amikor rossz útra tértünk, hogy visszahívj, hogy rendezzük. És köszönjük, Urunk, hogyha senki nincs velünk, rád akkor is számíthatunk, mert meghallgatod az imádságainkat. Kérünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik ilyen élethelyzetben vannak, hogy egyedül beteg ágyon, vagy éppen gyásztól roskadozva, hogy emeld fel őket, segítsd őket tovább, hadd éljék meg, hogy te megerősíted őket az örök életre. Köszönjük, Urunk, hogy ez az örök élet Jézus Krisztusért van. Kérünk, hogy te áld meg most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.